Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt.
Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből,
amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér.
Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
Я вчера закончил ковку, и я два плана залудил. И в загранкомандировку от завода угодил. Копоть сажу смыл, под душем съел холодную езя. Инструктор послушал, что-то можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того. Он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт.
Будапешт, Будапешт,
да!
Утасításок külföldre utazás előtt írta és előadja Vladimir Vysocki. A vonalban pedig itt van velünk Katona Csaba történész, aki szerintem issza minden szavát.
Aki majd elmondja és megértette a mi rádiónk igazgatójával is, hogy miért megy a Jazzy Rádión Vysocki.
Dobre utca, dragia, druzia. Hát mi más mondhatnék erre. Szívdobogtató volt hallani valóban, és engedjétek meg, hogy így a megértetés jegyében rögtön egy személyes élménnyel kezdjem, mert én Vysockit először, na nem élőben, hanem jó szovjet módi szerint kopott magnószalagról 1985-ben hallottam, amikor is meglátogattuk a Nagyszovjetunióban élő rokonainkat, és elmentünk egyébként mellett Kislovodka városában, ahol Volodya, az egyik helyi orvos, a szüleimet nagy szeretettel fogadta, és engem is dacára annak, hogy utoljára akkor látta őket, amikor anyám terhes volt velem, tehát akárhogy is nézzük 14 évvel korábban. Egyebek mellett maga is gitározott éjszaka, és betette a Vysockit azzal, hogy ti itt meghallgathatjátok, mert ebből nem lesz baj. És ez ilyen 14-15 évesen nem igazán értettem, hogy miről szól ez a dolog, de azt gondolom, hogy az az erő, az a dinamizmus, meg az a hang, ami Vysockiból jön, az értetővé teszi azt, hogy 14-15 évesen miért fogott meg ez a dolog akkor, és ez volt nekem az első Vysocki élményem, és most picit ezt idézte vissza, amit ti bejátszottatok.
Hát ugye nagyon sok érdekes dala van, vannak ilyen lassabb, ilyen balladisztikus verziók, de azért jellemző volt rá ez a ropogós jellegű cucc, amikor a, hát a vodkától és a cigarettától edződött hangszálakon adta elő a dalait. Azt hiszem, hogy Földes Lászlónak a mondata az nagyon érdekes, sohasem láthattam őt nem hallgathattam Vysocki dalait. Ő belehalt a létező szocializmusba, én túléltem.
Ez egy pontos megfogalmazás, és ugye Hobó, aki teljesen máshogy hangszerelve, tehát ugye véletlenül sem egy szálgitárral játsza az ő dalait immár hosszú ideje, és azt gondolom, hogy kiválóan adaptálva. Én azt is el szoktam mondani, hogy Marina Vladi, ugye Vysocki özvegye, akinek a jogok a birtokában vannak az ő halála óta, tehát 40 éve, azt találta egyszer neki mondani, hogy egyebek mellett azért örülök annak, hogy ő játsza a Vysocki dalait, mert nem próbálja meg utánozni. És azt hiszem, ez egy fontos dolog, hogy Hobó nem Vysocki epigonként jelent meg, illetve ő azt is mindig elmondta, hogy azokat a dolgokat választotta ki mindig tőle, amelyik megérintette őt. Tehát, hogy nem parttalanul játssza a Vysocki életművet, mint hogy József Attilát se, meg ugye a Jim Morrison se, hanem hát éppen ami úgy megérinti. Na de hát ki volt ez, ami Vysocki jó, mert ez egy nagyon érdekes életút van mögötte, és egy sajnálatosan rövid életút, ugye 42 év. Hát moszkvai születés, 1938. január 25-én látta meg a napvilágot, mi pedig azért emlékezünk meg most róla, természetesen az életműve mellett, mert nemrég volt a halála évfordulója is, 1980. július 25, tehát 42 év adatott meg neki. Hát egy sajátos családból származott, édesapját úgy hívták, hogy Szemjon Wolfovics. Ebből a névből ki lehet találni, egy zsidó származású úriemberről beszélünk, aki egyébként végigharcolta a második világháborút, majd annak a befejezése után egy darabig német országban élt, már természetesen a NDK-ban, tehát Berlin mellett, és itt növekedett egyébek mellett a kis Holodya is, akit ekkor már egy őrmény származású nevelőnő nevelt. Édesanyját érdemes itt még említeni egyébként, Nina Maximovát. Ő műfordító volt, meg állítólag levéltáros is, és ilyenkor mindig dobok egy picit az én szívem, hogy talán valamit magába szívott Vladimir egy a levéltár tudományból is. Ő 1912-ben született, és a többenet az, hogy 2003-ban halt meg. De gondolom bele, hány évvel élte túl a fiát. De addigra már a család nem volt együtt. Viszont volt neki egy anyai nagyanyja, bizonyos Dóra Bronstein, aki nagy rajongója volt a mindenféle művészeteknek és színházi előadásoknak, és valószínűleg tőle is örökölhette ezt a hajlamát a kis Vladimir, hogy elindult ebbe a művészeti irányba. Hát járt egy ideig műszaki főiskolára, de az nem igazán az ő világa volt. Aztán Szentpétervárra került, ott már megfelelő képzést kapott, és aztán a Moszkvai Művész Színháznak a stúdiójába ment, de itt se találta a helyét, viszont 1964-ben rátalált, úgymond a szerencse megtalálta az ideális közeget, ez pedig nem más, mint a sokat emlegetett és híres Tagonyka Színház. Ugye ez a Tagonyka, ez egy külön történet, ezt akkor alapították egy lényegében végzős hallgatókból álló csapatból, de hát aki itt a döntő szerepet játszott, az nem más, mint Gyuri Jubimov, aki nemrég halt meg, ugye 2014-ben, figyelembe jöve 1917-es születési évét el lehet mondani, hogy majdnem 100 év adott neki, és hát ő egy nagyon inspiratív és nagyon szabad szellemű színházat honosított meg. Érdekes kérdés az övé egyébként, mert rengeteg kitüntetést kapott a világháborúban, és hát az első fellépése annyira szovjet történet, az NKVD ének és táncegyütteséhez kötődik. Tehát ízlelgessük az ókapcsolatot, az NKVD ének és táncegyüttese.
De, igen.
Na, a művészet mindenhol be tud hatolni, maradjunk annyira.
Nem térek magamhoz azóta se. Igen.
Ugye? No, egyébként az úriember 1983-ban ott hagyta a Tagankát, kicsit elment Izraelbe, mert úgy ítéltem meg, hogy ott szabad a légkör.
Bocsáss meg egy másodperce, hogy láttam egy csomó fotót is, de, meg felvételt is, amikor a Hamletet alakítja.
Így van. Ugyanis ne feledkezünk el arról, hogy alapvetően ő színész volt. Tehát ugye ma énekes bárdként tartjuk számon, szerintem az a bárd szó az remekül visszaadja az ő figuráját. Engem egy picit emlékeztet a Mi Cseh Tamásunkra.
Épp ezt akartam kérdezni, egy hoborról beszéltek, de egy kicsit engem is. Nekem volt szerencsém élőbe Cseh Tamást hallgatni még, és nekem ő jutott egyből eszembe.
Igen, Cseh
és
Tamás
kihatott kire igazából? Szerintem.
Hát én azt gondolnám, hogy azért a Viszocki volt mindennek a maga. Tehát amit ő ott csinált, kérdés, hogy mennyire hatott, vagy hogy juthatott el ide, hiszen itt nagyon fontos azt megjegyezni, amiről beszéltünk, hogy gyakorlatilag kis túlzással annak ellenére, hogy például kapott ő Szovjetuniótól állami kitüntetést egyszer, de ennek ellenére gyakorlatilag a mai napig a dalainak a nagy többségét azt úgy hangszerelik utólag, mert ilyen magnókazettákon terjedt. Tehát tényleg, amit szoktak mondani, hogy rongyosra hallgatott magnókazetták, az abszolút működött. Fölvették, továbbadták, tehát ha lehet olyat mondani, hogy volt a 20. századnak szovjet népdalai, amik úgymond szájról szájra terjedtek, vagy pontosabban akkor már magnóról magnóra, na hát ez abszolút Viszocki volt. És ő finoman fogalmazva, hát nem volt a rendszer kegyelte, és ő sem kedvelte ezt a rendszert, annak ellenére, hogy színészként is, meg énekes dalszerzőként is úgy sikeres volt, de ez a sikeresség ez nem annyira az állami elismerésében mutatkozott meg, hanem a páratlan népszerűségébe. A Tagonykával egyébként 1976-ban, ha jól emlékszem, Magyarországon is szerepelt, tehát itt is láthatták Hamlet szerepében, nagyon nagy sikerrel, úgyhogy vannak itt azért magyar szálak az ő életébe, illetve hát Ljubimov pedig egy időben együtt élt egy magyar hölgyel, akit a fia is született, tehát számos ilyen magyar vonatkozást is találhatunk. Az ő magánélete viszont korán sem volt ennyire hát rendezett, hogy finoman fogalmazok, három házasság volt mögötte, 1960-ban feleségül vette egy évfolyamtársát, és ebből született ebből a házasságból, ami mindössze 5 évig tartott, két fia, Nikita, illetve Árkágyi. Azt hiszem, egy cseppet sem lesz meglepő, hogy mindkét fiú 62-es, illetve 64-es évjáratok művészeti vonalon tevékenykednek a mai napig. Na ez a házasság aztán felbomlott, ebből jött létre később a második házassága, Ludmila Abramovával, 65-től 70-ig, tehát a mindenki által ismert vagy házassága, nagy szerelem az ugye Marina Vladi, az orosz származású francia színésznő, ez 10 évig tartott, 1970-ben vette feleségül, és ugye a Vladimir Viszocki halálával ért véget. Nagyon érdekes adalék ennek az egésznek, hogy ahhoz, hogy ez a házasság létrejöjjön, ahhoz Vladinak, hogy megkönnyítse a bürokrácia dolgait, hát ajánlatos volt belépni a francia kommunista párba. Mert akkor ugye ez a házasság már is nem annyira nyugati imperializmus és elnyomó kapitalizmus felé való kikacsintás. Viszont sajnálatos módon ezek a házasságok sem tudták azt megoldani, hogy hát Vladimir Viszocki életvitele polgári kerékvágásba kerüljön. Viszonylag ismert történet, hogy rengeteget ivott, elsődlegesen vodkát, rengeteget cigizett, itt utoltak, és rá, hogy ez a blúzos hangja ez talán össze is függésben is áll ezzel az életvitellel. Ezek kívül még morfinista is volt. És hát ezek így együttesen okozták a halálát, meg azt hiszem az állandó felfokozó stressz, ami az ő életében benne volt. Sajátos dolog, hogy amikor az ő halála bekövetkezett, akkor éppen tartott pont Moszkvában, szülővárosában is, egy ott a halála helyszínén a népek nagy seregszemléje, a moszkvai olimpia, amin persze a világ népeinek a fele nem jött el, tehát ezt mindenki tudja, hogy ez egy csonkó olimpia volt, csak úgy, mint aztán 4 évvel később a Los Angeles-i. És ennek az olimpiai ünnepségnek a kellős közepébe vágott bele, hogy hát mi történt vele. És amikor aztán őt eltemették a vagánkóvói temetőben, ami a mai napig a nyughelye, hát finoman fogalmazva hatalmas tömeg kísérte őt utolsó útjára.
Ilyen tüntetésszerű volt ez.
Igen, aztán ez a helyes kifejezés, tehát tüntetésszerű, mert ha nem is már csapották nyílt tüntetésbe, de teljesen egyértelmű volt, hogy az a hatalmas tömeg, az nem pusztán azt demonstrálja, hogy elsiratja a kedvenc dalszerzőjét, ezt a zseniális színészt, hanem egyfajta rendszerellenes, csendes, de határozott felvonulás volt. Nagyon sajátos adalik egészént ennek, csak így kicsit csapongva, hogy ha már egyszer 40 év volt a moszkvai olimpia, akkor ugye mifamatkóra szerintem mindenki emlékszik.
Igen, persze.
Annak a tervezője, Viktor Csizsikov, az most 2020. július 21-én halt meg, tehát 4 nap híján, napra pontosan 40 évvel Viszocki után, és azt gondolom, ha marad pozitív benyomásban a moszkvai olimpiáról, az aranyainkon túl az Misamackó.
Igen, egyértelmű. Nekem is volt ilyen kitűzöm annak idején.
Meg tornaszatyor.
Azaz. Csizsikov egyébként azt mondta, hogy arra a legbüszkébb, hogy soha nem érte plágium, bár pedig hát több millióan rajzolnak medvéd, de ő azt rajzolta, amire senki nem mondta azt, hogy tőlem lopták. Úgyhogy szerintem ez egy jó meglátása volt. Na hát visszakihoz. Egy nagyon fontos dolgot szeretnék még vele kapcsolatban megemlíteni, illetve azt mondanám, hogy számomra nagyon fontos dolgot. Nem olyan régen, talán egy évvel ezelőtt beszélgettünk itt Radkó Józsefről, a tragikus sorsú magyar költőről és nagykálói könyvtárigazgatóról, ugye aki tényleg a mély szegénységből jött, és hát egyebek mellett ő az egyik első fordítója Viszockinak, és nem véletlen, hogy a két sorsot így párhuzamba is merem állítani. Vannak persze más kiváló fordítói is, itt megemlíthetjük ugye Baranyi Ferencet, ott vannak ugye a Oboár dolgozások, mindenképp szeretném megemlíteni Vicai Péter nevét, de Radkó számomra azért nagyon fontos, mert ugye Radkó József 1989-ben halt meg, és 88-ban jelentek meg az első Viszocki fordításai, és ez a rendkívül nehéz sorsú, ez a rendkívül mélyről jött ember, ez valami páratlan jó beleérzéssel tudta megragadni Viszocki dalainak ezt a cinikus mondandóját, és ha már egy picit kitekintünk, hogy miről szóltak ezek a daluk.
Na épp ezt akartam kérdezni, mert ugye azt mondta itt a beszélgetés elején az Endre, idézte Hobót, hogy belehalt a létező szocializmusban. Őt hogy ítélték meg a Szovjetunióban? Ez a 3T-ből melyik T-t rakták rá?
Hát néha megkapta a legsúlyosabb T-t, de azért alapvetően tűrték. Ugye azért ne felejtsük el, hogy végig játsz a színházban. Ne felejtsük el, hogy említettem, kapott kitüntetést is, tehát elmehetett még külföldön is forgatni. Itt jegyezném meg, hogy egyetlen olyan film volt, Mészáros Márta, ők ketten című alkotás, hol Marina Vladival egy filmben játszhatott, tehát egy újabb magyar vonulat, de a támogató soha nem volt. Tehát ezek a dalok miről szóltak? Valójában arról a útkereső embernek a magányáról, a cinizmus háláról, a reménytelenségéről, aki látja ezeket a hatalmi játszmákat, látja az emberi piti álnerséget, és igazából nem akar semmit, csak úgy a pillanatnak élni, és hogyha ebbe a pillanatba belehal, mert éppen iszik egyet, mert jól esik, mert ahhoz van kedve, akkor meg fogja tenni, és nem érdekli senki, és semmi, sem a hatalom, sem a társak, sem a barátok, se senki. És ez a fajta cinikus nihilizmus, ami mögött szerintem egyfajta nagyon-nagyon csalódott és cinizmusba hajló mély humánum húzódott meg, hát ez nem igazán illett a szovjet emberek jellemzésébe, hogy finoman fogalmazzak. Tehát van például az egyik dala, ezt is Radkó fordította, és annak például ez a refrénje, hogy nem, én nem öregszem, hóhérhoz megyek, kössön fel, de menten, és én fizetem. Na most csak vessük ezt a társot.
Hát igen, ehhez az elégedett, egészséges, a jövőbe bizakodóan tekintő szocialista ember modellbe ez nem illik bele, hogy valaki. Ugye még ott az öngyilkossági statisztikákat is kozmetikázták, akár csak a munkanélküli statisztikák.
Meg hát az alkoholizmus. Tehát gondoljunk bele, hogy ugye hivatalosan szovjet alkoholista nem volt, a gyakorlat meg egy picit úgymond felülírta ezt, tehát aztán erre szokták azt mondani, hogy az a kapcsolatot ápolt a valósággal, ez a fajta álláspont. És hát ő rendszerkritikus is volt, alkoholista volt, volt mögötte három válás, kikacsingatott nyugatra, tehát semmiképpen nem tudta megtestesíteni, és nem is akarta megtestesíteni a szovjet embertípust. El lehetett persze intézni azzal, hogy jó, hát művész, és a művészekről tudjuk, hogy bohémok, de az ő bohémsága mögött valami félelmetes fájdalom és önpusztítás rejlett, és azt gondolom, hogy nem véletlen, hogy ezek a dalok, ezek a mai napig népszerűek és megtermékenyítőleg hatnak, és tényleg van valami elmondhatatlan erő abban.
Igen, egy ilyen elementáris elő van benne, igen.
Igen,
és majdszét robban a feszültségtől, tehát ezt így lehet érezni.
De azért sokszor humoros is.
Foggal lendületesen énekli ezeket igen. A dalokat.
Képzeljétek el, készültem egy másikkal, egy igazi unikummal, így a Viszacki életműből, úgyhogy majd a végén ezt fogom bejátszani, nem teljes egészében, de azért, hogy egy kicsit megkóstoljuk.
A hallgatók tudják, miről beszéltünk, hogy az elmúlt percekben ezért.
Na hát kíváncsian várom, hogy mi lesz az, mert azt kell mondjam, hogy hát így ezt tova 85, az nem most volt, tehát már jó ideje hallgatom őt, és eddig még nem tudtam megunni. Ebben biztos belejátszik az én fél orosz vagy negyed orosz létem is, tehát így kicsit máshogy ütött meg engem annak idején ott fönt a Kaukázus tövében az ő dala, és utólag értettem meg, hogy mi ebben a azon túl, amit mondtam, az elementáris erő és az a kartos hang, hogy mi ennek a mondandója. És akkor megint csak azt tudom mondani, hogy Hobó kiválóan tudja tolmácsolni, de azért az eredetinél jobbat senki nem fog csinálni.
Jó, hát akkor jöjjön most egy olyan felvétel, ami nagyon-nagyon érdekes, talán inkább a humoros részét mutatja meg, mert ugye ez az orosz sanzon hagyományok, városi folklór, kocsma, katonadalok, börtöndalok, de hát azért nagyon sokszor ez a kemény, humoros, tragikus dalok voltak az életművében. Hát ennek a címe az, Csaba, biztos ismered, hogyha ilyen nagy rajongója vagy, hogy egy dal James Bondnak, a 007-es ügynöknek.
Kiváló válasz.
Úgyhogy Vladimir Viszockitól így a végén. Nagyon szépen köszönjük, Csaba.
Én is köszönöm a figyelmet, és hát nagyon örülök, hogy őt választottátok, mert ez van egy nagy mellékévforduló, azt gondolom, hogy kiváló alkalom, hogy kicsit fölhívok rá a figyelmet. Szerkusztok.
Köszönjük, szia!
Katona Csaba történésszel beszélgettünk Vladimir Viszockiról. Jöjjön a dalból akkor egy részlet.
А там уже в этой компании к концу вечера и по-русски не могли особенно, поэтому все было понапрасну. И, в общем, они, значит, он что-нибудь скажет по-английски, они выпьют. И так все выпили, съели души. И он ушел. И он, наверное, как говорят очевидцы, подглядывавшие за ним в замочную скважину и прослушивавшие его... Говорят, что он долго сидел и по-английски говорил, что это таинственная страна. Себя от надоевшей славы спрятал в одном из их Соединенных Штатов. В глуши и в дебрях чуждых нам систем жил-был известный больше, чем Иуда. Живое порождение Холливуда. Артист Джеймс Бонд и шпион агент 07. Был этот самый парень, звезда не дать не взять. Настолько популярен, что страшно рассказать. Да шуточное ель дело, почти что полубог. Известный всем Марчелло, в сравнении с ним щенок. Он на своей на загородней вилле скрывался, чтоб его не подловили. И умирал от скуки и тоски. А то бывало встретить у квартиры набросятся и рвут на сувениры. Последние штаны и пиндежаки. Вот так и жил, как в клетке, но в кино потел. Различные разведки дурачил, как хотел. То ходит чьей-то шкуре, то в пепельнице спит, а то на абажуре кого-нибудь соблазнит. И вот артиста этого Джеймса Бонда.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.